estét kívánok! Köszöntök mindenkit, Valuska László vagyok, ez itt a Margó Irodalmi Fesztivál. A mostani vendégem Jászberényi Sándor lesz, aki a Varjú Király című kötetével jelent meg 2 hete kb. És most fogunk itt erről beszélni. Foglaljunk helyet!
Jó estét kívánok, Sanyi vagyok. És nem látok.
És távolságtartással ültünk le, szerencsére.
Ez kialakult az évek során, nem?
Igen. Onnan kezdeném a beszélgetést, hogy a varjú, az sok helyen megjelenik a te prózádban, és hoztam egy idézetet tőled.
Na.
Ezt már nem szereted. Pedig egy jó idézet, mert te írtad.
Ezt ráteszem a következő könyvem hátuljára.
A Hafiz leveleiből. A varjakhoz köthető, hogy megtanultam. Ölni sosem egyszerű. Kiskamaszként kaptunk egy légpuskát apánktól, mi pedig az öcsémmel megritkítottuk a kert madárállományát. Apánk azt mondta, hogy tisztán öljünk, ami az ő értelmezésben azt jelentett, hogy egy lövéssel szenvedés okozása nélkül. Ehhez tartottuk is magunkat, aztán berepült a kertbe egy varjú, bár a szárnyát eltörtük a légpuskagolyóval, nem tudtuk megölni. A mai napig ébredek verítékben úszom, mert látom magam előtt álmomban, ahogyan a varjú jön felénk a földön, mi pedig nem tudjuk megölni. Végül apám verte agyon a puskatussal. Abban az évben kezelték rákkal anyámat a kórházban, csodával határos módon életben maradt. Ez az a Hafiz levél, ahol arról beszélsz, hogy a családnak legyen egy szimbóluma. És ezeknek a leveleknek volt egy ilyen ikonja, és ez egy varjút ábrázolt. Hogy ez hogy költözött be a varjú, mint ilyen központi metafora az életedbe?
Amikor kisgyerek voltam, akkor arra gondoltam, hogy ilyen tök jó lenne, hogyha mondjuk az oroszlán lenne, meg ilyen, tehát hogy ezek a jelzések. A szinti cigánysággal nekünk gyerekkorom óta volt egy ilyen kapcsolatom, tehát én elmondhatom is a kisöcsém és a Jászberényi Gábor, hogy mind a ketten biológiai csodák vagyunk. Ezt a feleségem egyedül meg tudja erősíteni, de a valóság az az, hogy az édesanyámat diagnosztizálták azzal, tehát papírja van arról, hogy ő meddő. És ez a 80-as évek, tehát itt akkor nem volt ilyen éles a társadalmi különbségek, és gyakorlatilag a rasszizmus sem volt ilyen éles. És az édesanyám egy nagyon kicsi nő volt, én nagyon nagy baba voltam, és hát gyakorlatilag szétszakadt, amikor én megszülettem. Tehát, hogy ez az egész, és egy cigányasszony szoptatott engem, mert neki, tehát ő az életért küzdött, amit el megszült. És ez így beépült a családba, tehát a Lenin körülton, ez most a Várkerület sokan, ott laktunk, és mellettünk egy szinti cigányasszony volt. Az édesanyám az tőle tanult főzni. Nyilván ebbe, tehát amikor így költözködtek az édesanyámék, akkor találtam meg ezt a, tehát akkor láttam egy ilyen szakácskönyvet, amiben bele vannak írva ilyesmi dolgok. Ez a történet, amit most felolvastál, ez igaz. Tehát, hogy én nem, tehát Gábor az öcsém, az 3 évvel fiatalabb nálam, tehát nem emlékszem pontosan, hogy ez mikor volt, hogy hány éves lehettem, de ilyen 12-13, nem több. És nem vagyok rá büszke, tehát hogy szeretném felhívni nekik a figyelmének, hogy a hülye gyerekeket nem kell példaként tekinteni, tehát nem kell lövöldözni élőlényekre semmilyen formában, szórakozásból. Tehát ez nem egy olyan dolog az én életemben, amire büszke vagyok. Az történt, hogy az édesanyámat diagnosztizálták rákkal, méhnyakrákkal. Ezt nem tudtuk, tehát egy nagyon kevés dologban, mit avasson bele egy 12 éves gyereket ebbe a tragédiába. És az édesanyám kórházban volt. És a családi örökség a nagyapám részéről, ez egy kert, amit ő épített a semmiből 10 kilométerre, 15 kilométerre Soprontól. És ez egy visszatérő rémálmom. Tehát az, hogy amikor azt mondják, tehát az apám az ilyen szempontból tényleg egy ilyen egészen elképesztően határozott figura, hogy ő elmondja, hogy hogyan kéne ezzel bánni. És aztán szembesülsz a valósággal, hogy nincs ilyen. Tehát egyszer, kétszer, háromszor szerencséd van, de a nagy számok törvény szerint belefutsz abba, hogy olyan nincsen, hogy ez tiszta dolog. És elementális pánifélelem az a kép, ahogyan tényleg ez a nagy testi madár, kicsi gyerekek vagyunk, tehát hogy ez teljes. És amikor rájössz arra, hogy tehát ez egy rémkép, ami így rögzült, és amikor kiderült a családi legendáriumban, hogy van varjúleves a családi szakácskönyvben, meg ilyenek, akkor én így ezen elkezdtem így gondolkodni. Nagyon érdekes, hogy úgy annyiféle legenda van. Az északi legendárium például, tehát az északi népek legendárium nem érdekelt, de hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon beragadt nekem, és hogy azt hiszem ebben a szempontból tényleg babonás vagyok. Nagyon vicces, hogy tegnap kilépek a lakásból, és egy varnyú károg közvetlenül az autó tetején. Rengeteg ilyen nagyon vicces hülyeség történt emiatt. Tehát legutoljára, amikor indultam Szíriába 2015-ben, akkor a Kairóban a lakásunkra berepült egy varjú, és ott téblá volt, és akkor mondtam a főszerkesztőnek, a Kustenci Norbi volt akkor a 24 a főszerkesztő, hogy Norbi, nem tudok menni, ne haragudj, ez nagyon rossz élel, és egyik mondott, hogy ölöd, eszed, indulsz. És akkor mentem. De valóban van egy ilyen babona, és ez egy ilyen visszatérő kép. Nem tudom miért, és ez a magánmitológia, az emberek alakul egy ilyen magánmitológiája a családban. Az ősim ugyanennyire be van szarva a varjaktól, mint én, tehát hogy ez megvan.
Egyébként babonás vagy? Vagy csak a varjú az, ami...
Én nem mondanám, hogy babonás vagyok, sőt, nagyon-nagyon racionális vagyok. Ez egy olyan dolog, hogy az emberek így össze... Tehát ne úgy képzeld el, hogy akkor most sót dobálunk át a hátunkon, meg nem tudom micsoda. Nem. Csak rossz érzésed van. Ennyi. Tehát, hogy igazából ez egy rossz érzés. Nyilván, amikor a szép irodalmi eszközökkel nyúlsz hozzá ezekhez a dolgokhoz, akkor ott azért határtalan kezed van. Tehát, hogy az a jó a modernkori 20. századi emberben, aki megölte a mítoszait, és ott van, hogy az nem úgy van. Tehát az, hiába mondod azt, hogy nem, azért az ott van az ittben, meg az egészben, és ez előkerül. Tehát, hogy ez benne van, és én tehát azt gondolom, hogy így tudnak ezek működni. Tehát, hogy ott azért ezt fel is használom, de mint mondom, tehát, hogy ez az irodalomban van. Igazából csak egy rossz érzés van egy pillanatra, az emberek aztán csinálja tovább a dolgait, nem érsz rá szorongani. Tehát, nem.
A magánmitológiát említetted, és én kiírtam szavakat a könyvedből, amik így a különböző, tehát a korábbi köteteidben is megjelennek, és azt látom, hogyha magánmitológia, akkor egyfelől van egy ilyen, a magánmitológiának ez a felismerése, meg van egy ilyen nagyon érdekes Jászberényi univerzum építés ezekben a könyvekben, és ezekben a fekete szín, a varjú, háború, erőszak, egyébként ezt kiírtam, hogy amit említettél az egyik novellában, ez a vadállatnak születtem, tehát hogy ez is benne van, és hogyan jelennek meg a traumák, az egyik novellában plüsmacik lesznek az áldozatok, tehát hogy van egyfajta ilyen univerzumépítés a Jászberényi novellákban, és én ezt nagyon izgalmasnak tartom, és mert azt látom, hogy van egy ilyen sötét univerzum, és ennek a megteremtése, mintha ahhoz kellene, hogy meg tud mutatni a pici emberi pillanatokat. És hogy tudatosodjon bennünk az, hogy milyen egy apa-fiú kapcsolat, milyen a magány, milyen az idegenség érzése, milyen a viszony a nagyszülőkhöz, tehát hogy ezeket a pici emberi érzéseket, valahogy azt érzem, hogy ehhez az kell, hogy felépüljön ez a világ ezzel. Egyet tudsz érteni, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy azért ez nem annyira tudatos. Tehát, hogy nyilván az embernek van egy erős karakteres ízlése. Tehát, hogy mit szeretsz olvasni, mi az, ami hat rád, mi az, ami érdekesnek tartasz, kik azok a hőseid, akikről azt gondolod, hogy ők így írtak, de a végére mindig egy probléma van, az elbeszélhetetlenség. Tehát az, hogy így valójában nincsenek érvényes történetek. Tehát pont, de nem érdekel, az Ancsel Évának olvasom most az étoszról a könyvét, és ugye ebben van az, hogy az igazság, nem az igazságra vagyunk kíváncsiak, hanem tehát az ismeretlen miatt kutatunk meg ilyesmit, de maga az igazság nem érdekel minket. És tehát amikor tehát taknyos gyerekek voltunk, tehát hogy akkor az írás egészen más jelentett. Én azt gondolom, hogy valóban van egy ilyen, ez az én ízlésem. Tehát, hogy ez nem egy tudatos ilyesminek a felépítése. Engem ez érdekel, és mindig a morál érdekel, tehát mindig az a része érdekel, és nagyon relevációként hatott rám például a Freudnak az a baj, hogy angolul olvastam, hogy ez álomfejtés, azt hiszem, Interpretation of Dreams. És ezt Kairóban vettük meg, és ugye Freud mondja azt, azt hiszem, ebben a könyvben, hogy az álomban minden része te vagy. Tehát minden egyes ilyen rész te vagy. És az ilyen relevációszerű volt, hogy gyakorlatilag ez van a novellával is, hogy a novellának minden eleme, tehát az ember is szarszöget, én nekem is van olyan szöveg, ami működik, nem működik, de hogy amelyik működik, abban az a lényeg, hogy én elterelem az olvasó figyelmét, de abban minden szó, minden mondat, és az Eszter a megmondhatója, ezután is boldog születésnapot napot a feleségem való itt ül, hogy minden szó az egy irányba mutat. Ezt vagy felismered, vagy nem ismered fel, és hogy ezért van az, hogy baromi sokat kotlok a szövegeim felett, tehát rengeteget szőrözök, és hogy egy ilyen halálfélelem van elengedni egy szöveget, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a szövegekben szó szinten, mondat szinten minden afelé mutat, amit el akarok mesélni. És tehát azt mondod, hogy ez a dark atmosphere, tehát ez a sötétség. Most ebben a könyvben nyilván, tehát egy érdekes, de pont te írtad, bazd meg, bocsánat, tehát hogy pont te írtad a könyves blogon, hogy a fekete kutyában mindig meleg van, mindig baromi forróság van, mindig veri az embert a víz, mindig rossz. Ez az iszonytató, elviselhetetlen nyári meleg. És hogy ez volt a szempont, tehát az volt a szempont, nem tudatosan, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, ez nem egy ilyen kreáció, de hogy ebben az egészben, amikor én írok, mindig megvan a történet, amit el akarok mondani, és ennek, nem is a történet igazából, az az étosz, másként nem tudom megfogalmazni, tehát ami engem foglalkoztat egy ilyesmiben, és mindent ennek rendelek alá, ami ezt szolgálja ki. És ez nem úgy néz ki, hogy akkor most a Jászberényi mostantól kezdve csak fekete, meg izé, meg nem tudom, tehát nem erről szól. Hanem arról szól, hogy nekem van egy problémám, egy elbeszélési problémám. Hogyan meséljem el azt, hogy az anyám vidéken megöregedik, nincsenek ott a fiai, mert a férfiak elmennek, tehát a nők járnak vissza az anyjukhoz, a férfiak azok családot építenek meg, tehát a 80-as években szociálizált macsó szerepbe állunk bele mindannyian, hogy akkor mi nekünk családunk van, gyerekünk van, felelősségünk van, nagyon nehezen, ritkán jutunk le, és az édesanyám, tehát nyilván az anyám macskókat van, és én is kaptam egy macskót, és nagyon vicces, hogy egy nagyon közeli barátunk ő felhívott engem tombolva, hogy Sanyi az Isten szerelmére, tehát kiborultam ezen a novellán, és hogy borzasztó, és hogy ilyesmi. És én Törökországban voltam, érted, én Covid-dal fertőzött, tehát ahol a menekülteket kezelték ezzel a betegséggel, ilyen helyekre jártam, tehát nem igazán értem rá ezzel foglalkozni, de tajtékzott a Nóri, és akkor a férje rám írt, hogy Sanyi, nem lehetne egy ilyen macit kapni anyukától, és én mentem és hoztam nekik egy macit, és hogy az igazi, tehát hogy ennek a brutalitása, ez igazából a magányról szól, és a magány kivetítéséről, és arról, hogy a világ nem ismer kegyelmet. Nem igazán szeretem magyarázni a novelláimat, de hogy van egy ilyen elképzelésem, és akkor azt afelé mutat minden, de tényleg szó szinten. Tehát nem tud elképzelni, hogy ülök a kisgatyában a laptop előtt. Ez a varjú
kire. Ezt el tudom képzelni.
Ne. Ne. Még megállsz a fejlődésben. Tehát, hogy na nem csak annyi, hogy ez például ez a Varjú király történet, ami ebben a könyvben van, ez egy 3 éves történetem. A Mészáros Sanyi, a Kaligram kiadója meg tudja erősíteni, hogy én ezt mondtam neki, de hogy van az a pillanat, meg átkattanás, amikor ezt már le tudod írni, és akkor minden eleme egy történetemnek arra mutat, amit én el akarok mondani. Több-kevesebb sikerrel.
Az az állításom, hogy, és megint igaz vagy nem igaz a kérdésnek a vége, de lehetséges az, hogy te a szövegeidben otthonosabban érzed magad, mint a úgynevezett valóságban, azért, mert itt tisztábbak a szabályok?
Nem. Én azt gondolom, hogy tehát úgy irigylem dr. Köttert, a jogi képviselőt, olyan kérdésed lesz, ő fog válaszolni. Írótársam is, és edzőtársam is, ügyvédem. Szóval nem. Nekem nem boldogság, és nem egy ilyen felszabadulás jellegű az írás. Én azt gondolom, hogy én akkor, tehát hogy ebben már nincsen póz. Tehát már túl öregek vagyunk. Amikor megismerkedtünk, Laci, tehát te meg én, akkor gyerekek voltunk, legalábbis én biztosan. De már nem vagyunk azok. És ennyi idősen már tudod, hogy ezzel nem csajozol, meg ezzel nem fogsz, tehát hogy lettem volna ügyvéd, vagy bármi olyasmi, ami... Tehát nem, egyszerűen én azt gondolom, hogy mindenki ír verset, mindenki ír prózát, és akkor van egy ilyen határvonal az életedben, amikor már megkóstol az élet, és történnek veled olyan dolgok, amiket nem kíván senkinek, ami eldönti, hogy akkor ez marad, vagy sem. Én ezt tényleg úgy tudom elmondani, hogy ha a kérdésedre akarok válaszolni, úgy tudom elmondani neked, hogy ez olyan, mint egy bonyolult logikai feladvány. Vagy egy bonyolult sok feladvány. Úgy nézek erre az egészre. Hát induljunk ki abból, ugye ezt a Hajnócinak ez a bombója, hogy itt van előttem ez a rettenetes fehér papír, amire írnom kell. Hogy ebben van egy ilyen elementáris félelem, engem különösebben már nem érdekel, hogy megjelenjek X helyen, elképesztően szellemes indokokkal tudom exkluzálni magamat bárhonnan, hogy ne kelljen szerepelnem. Mert rettegek, tehát nem szeretek. Nem szeretem ezt, hogy a szemembe tűz ez a fény, meg hogy így vagyok exponálva, mert... De hogy nem, tehát az nem igaz, hogy én otthonosabban mozgok ezeken a novellában, kinkeservesen. Egyszerűen nem tudom letenni, amikor így beleszív magát az emberbe egy ilyen probléma, és akkor próbálod megoldani, megfogni értelmet, tehát rendezni. Egyébként az egyetlen szórakoztató dolog az írásban az, hogy te tudod a rendszert, te tudod a kulcsot, ahogyan nyílik. És hogy nem, én nem mozgok otthonosabban a szövegeimben, sőt, én, és ezt beszéltem a Sándorral, tehát a kiadómmal is, hogy ő pontosan tudja azt, hogy aki komolyan gondolja a szépírás, azt tudja, hogy Isten kísért. És ha valaki, aki közel állnak hozzám, és milyen sok emberről beszélünk, az pontosan tudja, hogy milyen elementáris rettegés van bennem. Tehát hiába írtál egy darab jó novellát, hiába volt sikeres az előző novellás köteted, whatever. Nem garancia semmire. Tehát mindent újra kezdesz, a semmiből kezded újra. Lehet, hogy udvariasan, tehát hogy azt mondod valaki, tehát azt mondod, hogy mert egy idő után az embernek lesznek olvasói, akik szeretik, akikkel egy intim viszonyod alakul ki. És ez nagyon érdekesen, ez megvan, hogy nagyon sokan érzik úgy, hogy intim viszonyban vannak velem, amitől én zavarba jövök, és borzasztó rosszul érzem magamat, mert nem. De hogy én azért gyanakodva veszem a saját könyvemet is, vagy venném a saját könyvemet a kezembe, mert hogy az, hogy én írtam egy jó novellát, az nem garancia arra, hogy a következő novellám jó lesz. Az, hogy én most írtam egy jó kis regényt, vagy nem tudom, tehát hogy nem garancia arra, hogy a következő írásom jó lesz. És ez az általános rettegés, ami engem bénít mondjuk az írásban, hogy ezt nem lehet rutinból csinálni. Tehát, hogy vannak technikai dolgok, amiket úgy nagyjából tudsz, de hogy rutinból nem lehet megírni jó könyveket. És hogy én annak örülök, hogy az én olvasóim, meg tehát azok, akik értik mondjuk ezeket a könyveket, azok tudják, hogy ez azért ez neccesebb, mint leülni és pozörködni egy ilyen tehát játszani az eszedet, vagy nem tudom. És hogy nincs igazad, én nem gondolom, hogy otthonosan mozognék ebben a világban, hanem azt gondolom, hogy olyan szintű nyomasztás van rajtam egy csomó mindenből, amiatt nem tudom elkerülni az írást. És hogyha ha nem lenne bennem ez a készítés, akkor én nagyon jól ellennék. Tehát, hogy nekem ez, ez nem egy ilyen presztízs, én zavarba jövök. Tehát én nem tudok jól reagálni. Ez Eszterrel most a mai nap történt, hogy odajött egy srác, az utcán sétáltunk, és mondta, hogy carry on, tehát hogy tök jó volt, olvastam, ezért gratulálok, és tényleg folytasd. És én nem tudok ezzel mit kezdeni, mert a végére tényleg semmi más nem látok, egy elképesztő nyomasztó problémát, hogy ezt ezért el kéne mesélni. És most olvastam a Téreinek az önéletrajzírását, és hogy ez egy elképesztő igazság, amit ő mond, hogy az meg, ha nem írod le, elveszik örökre. És ezért ez egy nagy igazság az írással kapcsolatban. És az ember hibázik, nem sikerül jól, azért nem tudom igazán fölvenni a rossz kritikát, vagy nyilván fölveszem, de most letagadom mindenkinek. Tehát, hogy azért nem tudom, mert tudom ennek a végtelen esetlegességét. És hogy az embernek tényleg a vállára teszi az angyal a kezét, ha sikerül. De hogy Laci, ebben a világon semmi otthonosság nincs.
Most megkérném Kaszás Gergőt, hogy fáradjon fel a színpadra, mert meghallgatunk egy felolvasást. Két részletet fogunk hallani, most az elsőt rögtön.
Szia. Tíz éves voltam. A ház túlsó oldalán álltam a napsütésben, és nagyapám szerelőműhelyéből egy ütött-kopott bőröndöt húztam ki a fényre. Az árja rozsdás volt. Hiába nyomogattam a kioldót, nem nyílt ki. Visszamentem a sufniba, kivettem a szerszámos ládából egy csavarhúzót, és azzal feszegettem. Nehéz volt. Tudtam, hogy van benne valami. A fantáziám azonnal elszabadult. Azt reméltem, kincs van benne. A nagyapámé volt persze ez is. Nem éreztem különösebb lelki furdalást, hogy a holmiában turkálok. Évek óta halott volt. Megszakadt a szíve, mondták anyámék. Nagyon kicsi voltam még akkor. Az, hogy valakinek megszakad a szíve, egy orvosi szakifejezés. Azt jelenti, hogy a többszöri szívinfarktus miatt átszakad valamelyik kamra a szívben. Ezt anyám magyarázta el. Napokig nem tudtam aludni a papa halála után. Feküdtem a sötétben, és féltem, hogy velem is ez lesz. Mindenki azt mondta, épp olyan vagyok, mint a nagyapám. Biztosra vettem, hogy rám is ez a sors vár. Ha lehúnytam a szememet az ágyban, a szívverésemet hallgattam, és vártam, hogy mikor fog megszakadni a szívem. Anyámnak kellett megnyugtatnia, hogy abból, hogy hasonlítok az öregre, még nem következik, hogy én is úgy fogok meghalni. Nagypapa sosem vigyázott magára, és napi két doboz talpas cigarettát elszívott, ez vezetett idáig, mondta anyám. Ezzel meg tudott nyugtatni. A magam részéről gyűlöltem a cigarettát, és biztosan tudtam, hogy sosem fogok rágyújtani. Fogtam a csavarhúzót, beékeltem a bőrönd fénypántja mögé. A pánt megfeszült, majd hangos recsenéssel eltörött. Ugyanígy jártam el a másik pánttal is. Pár másodpercig hallgatóztam, nem hallotta-e meg bárki az ütködésemet, majd kinyitottam a bőröndöt. Egy köteg megsárgult papírlap hevert a dobozban, spárgával összekötve. Sem pisztoly, sem bomba vagy aranypénzek, ahogyan reméltem. A nagyapám háborús hős volt, legalábbis nekem mindenki ezt mondta a felnőttek közül, joggal vártam el, hogy kincsei legyenek. Ehelyett kézzel írt leveleket találtam, elázott, olvashatatlanná vált kézírással. Csalódottan emeltem ki a papírköteget. Ahogyan felemeltem, a spárga elszakadt, és a lapok szétszóródtak. A kötek közepéről fekete-fehér fényképek koppantak elém a betonra. Felszedegettem őket. Mindegyiken a nagyapám volt, még fiatal korában. Történetekből ismerős halottak néztek vissza rám, a családunk régi halottai, dédnagyapák és dédnagyanyák, halott kuzinok és nagybácsik. Egyetlen képpel nem tudtam csak mit kezdeni. Ezen is a papa volt, már felnőtt korában. Téli kabátban állt egy göndör fekete hajú nő mögött, és a mellét fogta. A nő is kabátban volt, mindketten mosolyogtak a kamerába. Hosszasan vizsgáltam a képet, Nem értettem, hogy a nő miért mosolyog, ha fogják a mellét. Azt meg végképp nem értettem, hogy a papa miért mosolyog, amikor fogja egy nő mellét. Én egyszer fogtam csak meg egy lány mellét, még másodikban. Sárinak hívták, és az egyik szünetben megmutattuk egymásnak, kinek milyen van. Nem volt rajta semmi nevetnivaló. Felálltam a földről, leporoltam a gatyámról a port, és rendbeszedtem magam. Ellentétben nagyapámmal, nagyanyám mindenben nagyon szigorú volt. Mindig leszidott, ha összepiszkoltam magam. Nem akartam, hogy újabb hosszú fejmosást kapjak. Miután végeztem, a fényképpel a kezemben megindultam a ház felé. Nagyanyám a gázpalack mellett állt. Egy sárga műanyag lavorban öblítette át az edényeket az ebédhez. Bár már régen nem kellett volna gyászolnia, még mindig fekete ruhában volt. Mama, kiabáltam, és megálltam az ajtóban. Mi az, kisfiam? Miért fogja ezen a képen a papa ennek a nőnek a mellét? Kérdeztem, és az orra elé dugtam a képet. Az arca elszürkült, amikor meglátta. Remegni kezdett a szája. Nem a mellét fogja a kisfiam, hanem takarja a sárga csillagot, mondta, és a vízbe ejtette a tányért a kezéből. Hol találtad ezt a képet? Kérdezte. Harag és felháborodás volt a hangjában. Egy bőröntben. Add ide. Nem adom. Add ide, vagy megbánod. A kép után kapott, de én gyorsabb voltam. Elhúztam előle, és már az ajtónál is voltam. Ha nem adod ide, nem kapsz ebédet. Nem kell a szar ebédet, kiabáltam, és futottam, ahogyan tudtam. Kijött a házból, de nem üldözött. Megállt az ajtóban, és szitkozódott. Nem álltam meg. Futás közben felkaptam a légpuskámat, ami a ház falának volt támasztva, a hátsó kertajtón kirohantam a szántóföldre. Addig futottam, amíg olyan hangosan nem dobolt a vér a halántékomban, hogy meg kellett állnom kifújni magamat. Már a régi katonai gyakorlótér Fehérföld útjánál jártam. Hosszasan kapkodtam levegő után, majd a puskát a vállamra vetve megindultam a patak felé. Magas acél őrtornyok rozsdásodtak a zöld mezőben. Roskadozó, fehérre meszelt házak körvonalai derengtek a déli ég alatt. Az út két oldalán akácok álltak. Leveleikbe bele-bele kapott a gyengén fújó szél.
Ez a Szerelem című novellából volt egy részlet. Ebben a kötetben, ami egy kisregényt tartalmaz meg, 14 novellát, az számomra a kérdés, hogy ezek a elbeszélés szinten családi történetek, ezek hogyan alakultak? Ugye ezek nyugati történetek címen futnak a kötetben, és valami máshoz nyúlsz, mint az eddigi köteteidben, mintha máshová kezdtél volna el visszanyúlni, más történeteket akarnál elmesélni, mint amiket akár korábban olvashattunk tőled. Hogy ez mi indította be ezt a ilyen értelemben nyitást?
Én azt gondolom, hogy ez a korral jön. Tehát, hogy nyilván vannak a... Most csúnyán akartam fogalmazni, de hogy tehát én nem éreztem készítést, hogy mondjuk gyerekmeséket írjak, vagy gyerekverseket írjak, és nem is fogok. Viszont az, hogy megöregedtünk, az egy ilyen fontos pont, tehát nekem nem lesz már kapuzárási pánikom, mert been there, done that, smoked it, tehát hogy ezek a történetek, ezek az így megvannak. És szóval, tudod, az egészben az a pláne, hogy ezek homályosak, ezek a történetek, mindig homályosak a családi történetek. A magyar családoknak a tragédiája, hogy nem látunk túl a nagyszüleinknél, nagyon ritkán látunk túl ezen. Én sem nagyon látok túl. De ezek úgy megvannak, és nem azért vannak meg, mert fiatalabb koromban jelentőséget tulajdonítottam volna neki, hanem felnőttként értettem meg, hogy itt még vannak. És íróként engem az érdekelt, hogy rekonstruálják egy hiányos történetet. Tehát egy végtelenül hiányos történetet. Itt van a nagyapám, aki egy katolikus családnak a 13. gyereke, aki a háború előtt, mert nincsenek, ezek dinnyepásztorok voltak és parasztok, és feljön Budapesten, mert nincs mit enni. Tehát hogy az a gyerek, aki munkaképes, az el kell, hogy menjen, mert nincs mit enni. De hogy a nagyapámról, én 6 éves voltam, amikor a nagyapám meghalt. Nekem azok az emlékeim, hogy ők ülnek, ilyen, tehát a nagyanyám az a típusú brembergbányai parasztlány, akit úgy tanítottak járni, hogy a fejére tették a könyvet. És a mai napig, tehát az öreg asszony az tényleg úgy olyan tartással jár, hogy ő neki ne essen le a fejéről, nyilván már nincsen ott, de hogy ez a könyv. És hogy ülnek, a nagyapám az őrnagyi egyenruhájában gyerekként, nyilván lógtunk a motorján, minden ilyesmi volt. És tehát akkor tudtuk meg ezt a történetet, tehát egy apám elmesélte ezt a történetet. Az első kérdésem volt, amikor hallottam, tehát amikor rekonstruáltuk, mert ezek egy ilyen elvédett beszélgetések. Nagyon ritkán beszélgettünk a család dolgairól a régi időkben, vagy bármi ilyesmi. Ritkán jönnek elő. Amikor az emberi kérdez, és hát nagyon érdekes, hogy az emberek, tehát például a nagyanyámnak ez a történet nem létezik, ez nincs. És elejtett mondatokat hallasz, amik rekonstruálják a családban a történetet. Nagyapámról azt kell tudni, hogy ő, amikor ugye itt magyarokat vittek át, amikor a szlovákiai felkerés a háború alatt kitört, és a nagyapám átállt a partizánokhoz, és kinyomoztam. Tehát nagyanyám nem fog mondani semmit erről. Neki ez a narráció, ez a történet nincsen. De az apám elmondta azt, hogy a nagyapám kapott egy levelet Izraelből a háború után, akkor már megvolt ő is, 56-ban született az apám, hogy ez a lány mégis életben maradt. Ez a történet arról szól, hogy a nagyapám feljött Budapestre, ugye nem tudtuk végigmondani, hogy feljött Budapestre, elkezdett egy zsidó ilyen trafik tulajdonossal dolgozni, nekem volt egy lánya, az Ágnes. És beleszeretett, és nagyon nagy szerelem volt, jött a háború, a nagyapámat besorozták, elvitték leverni Beszedszebányán a szlovák felkelést, de a nagyapám úgy jött vissza a háborúból, hogy átállt a partizánokhoz, és miközben a ruszkik fogdosták itt az embereket Budapesten, és vitték a Málenki robotra, ő egy dobtáras gépisztolyal sétált a családi legendárium szerint. Tehát, hogy ezeket azért ne kezeljük teljes tényként. És szóval rekonstruálunk ilyen hatalmas nagy szerelmeket ebben az egész történetben, de hogy a nagyapám egy katolikus paraszból egy vonalas, meggyőződéses kommunistaként, aki azt mondta, hogy az egyetlen mentség a nácik ellen az, hogy vonalas komcsik vagyunk, és ő meggyőződéses volt. És hogy ez vezetett ugye tovább az egész hadseregben, de innen az apámról már 30 elmúlt, amikor beszéltünk. És tudod, ezek az óriási hiányok, és hogy tehát amikor tényleg azt mondom, hogy mondják az elvtársak, hogy azért nem jó 30 fölött egyedül lenni, mert az ilyen rossz feltételezéseket szültesik megnősülni, és akkor a nagyanyám az a nő volt, akinek a családja Bremberg bányán a zsidó főmérnököt bújtatta, tehát a legjobb parti, tehát politikailag korrekt, ahogy akkoriban így lehetett volna mondani. És akkor ezeket én így hallottam, és akkor így kirajzolódott egy ilyen történet, és hát nagyapámnak tényleg rengeteg szívinfarktusa volt, tehát ő neki ilyen kalandosan a 80-as évektől kezdve így tak-tak-tak-tak így mentek. És hát ugye a népnyelvben, Nyugat-Dunántúlon, tehát ha megszakad a szíve, az azt jelenti, hogy szívinfarktusban elpatkolt, mint hogyha meggyulladt benne a szíve, az nem azt jelenti, hogy halálra itta magát, hanem az, hogy kigyulladt benne a szíve. Tehát, hogy... És engem ezek nagyon érdekeltek, és aztán rájöttem arra, hogy ez egy milyen szomorú és tragikus történet arról, hogy az embernek a kötelesség tudata, ami mondjuk őket jellemezte, az egy ilyen, tehát hogy ő, neki családja van, ő családfenntartó, ő inkább meghal, de ezt nem hagyja ott, és ezért hagyta, hogy ez ellaposodjon ez a történet. Nyilván tudod, megtudtam a neveket nagyjából, tehát ez az elbeszélésből. Kézzel, hogy felhívtam a Klein Lacit, próbáltam a Vári Gyurival, hogy gyerekek, hát a zsidóságnak azért elég komoly feljegyzései vannak meg ilyenek, és akkor mondtam a nevet, és azt mondta, hogy Sanyi, bazd meg, ilyen erővel azt mondtad volna, hogy Kis Jánosnak hívják, tehát sok szerencsét, tehát tényleg semmi más nem volt meg. Tehát nem találtam ki semmit, tehát nem találtam meg senkit. Ha meg is találnék ebből a történetből, nyilván valószínűleg már nem él a hölgy. A családtagok meg hülyén néznének rám, hogy én mit akarok ezzel az egész történettel. De hogy én ezt rendbe akartam tenni. És a nagyapámnak ez az alakja, ez az egészen elképesztő derű, ami megmaradt bennem, és ezt a sötétséget, ezt a tragédiát, ezt felnőttként láttam és értettem meg. És azért akartam ezt megírni. Tehát, hogy azért érdekeltek ezek a történetek, tehát például a gyerekkoromban az, hogy hogyan jött mondjuk az agresszió bele az életemben. Figyelj, ezekről nem beszélünk, mert nem mondjuk el, de engem szisztematikusan picsáztak végig egészen a gimnáziumig az általánosban, és rájöttem arra, hogy az egyetlen dolog, amit ezzel lehet csinálni, az, hogy válasz ki a legnagyobbat, menjél oda, és mérjék fel, hogy nem éri meg. Tehát meg lehet, hogy nem fogsz nyerni, de nem fogja megérni. És tudod, amikor rájössz arra, hogy mi azt tanultuk a 80-as években, hogy nem, tehát pszichológussal beszélni buziság. És ez nem a szó nemi értelmében, tehát gyakorlatilag ez a szó, ez ugye ki lett teljesen sejtítve, és már csak nem is nemi identitás jelölt, hanem valami gyengességet, valamilyen megfoghatatlan. Nem beszélsz pszichológussal a problémáidról. Nem mutatod azt, hogy gyenge vagy. Nem beszélsz arról, hogyan traumatizáltak, mi történt veled, vagy egyáltalán az egészben. És rendeződött a magánéletem, boldog házasságban élek, elkezdődött ennek a feldolgozása. Tehát amikor felteszed a kérdést 40 évesen, ki vagyok én, és miért vagyok ilyen, amilyen vagyok, akkor ezt ahogyan el kell kezdeni feldolgozni, és ezeket ki akartam nyitni. Tehát én le akartam írni, hogy bazd meg, ez egy tanult modell. Ez egy tanult modell, hogy téged ki fognak pécézni, téged meg fognak picsezni, mert nagy pofájú vagy, kövér vagy, és még hülye a vezeték neved is. Ez elég ahhoz, hogy balhé legyen, ebben szocializálódtam. Nagyon sok mindent megmagyaráz. És hogy ezeket én meg akartam írni, és hát a másik az, hogy én nagyon kevés kritikust veszek komolyan, tehát én nem különösebben szeretem foglalkozni. A Károly Csabát igen. És a Károly Csaba mondta azt, nem is tudom, hogy írta-e, vagy mondta azt, mondta, hogy akkor lesz ez érdekes, amikor a Jászberényi nem az exotikumról akar írni, nem az exotikumról. És én értettem, hogy mit gondol, mert ugye ez egy ilyen ordinári baromság, tehát hogy szarul bármiről lehet írni, jól nehéz írni valamiről. És ugye ilyen csomó kis pöcs, azt már bocsánat, ne vegy senki magára, de hogy azt mondja, hogy hát azért érdekesek ezek a történetek, amiket én írok, mert mit tudom, hogy ilyen exotikus tájakon játszódó, nem tudom micsoda, meg ilyenek. Nem bazd meg azért, mert rengeteg probléma van benne, mert rengeteg munkát tetszek bele, és van, amelyik sikerül, és nem, semmi köze nincsen ehhez. De nekem bennem volt egy ilyen, hogy meg tudom-e csinálni, tudom-e működtetni ezt. Tehát tudom-e működtetni azt, hogy amikor elbeszélem ezt. És hogy valóban, tehát annak tűnhet, Laci, hogy ez az én univerzumom, amiben én otthonosan járok ki be, de valójában nem. Hanem leképzek egy fiktív karaktert, nagyon jól szórakozom, nem üvöltözöm, de ez az esztetikor, hogy azonosítanak mondjuk a szövegbeli elbeszélővel, vagy a Maros Dániel sokkal tökösebb csávó, mint én vagyok. És tehát ezt leképzem, egy csomó mindent feldolgozok, ami engem érdekel. És engem elképesztően megdöbbent, és ezért vagyok baromi rossz interjú alany, meg baromi rossz, nincsenek válaszaim arra, ha valaki jön, és azt mondja, hogy me too, bazd meg. Tehát hogy nekem is ez volt, és hogy... Mert hogy én nagyon esetleges. Én nagyon esetleges, és hogy így próbálom elmondani ezeket a történeteket, rögzíteni és megjavítani őket. Tehát, hogy mutat valafel, tehát érted, beteszem ezt a sztorit, hogy gyerekkoromban picsáztak a keresztelőben, ott van ez a történet. Az egész nem erről szól, de minden arra felé mutat. Tehát, tehát valamerre mutatnak, ezek az anekdoták is. És hogy ezért vannak benne, ezért érdekelt engem. És azért érdekelt, hogy én ezt komolyan vettem kihívásként, hogy tehát miért kéne nekem, vagy nem a 70-es években vagyunk, meg a 60-as években, hogy akkor ki van a programként, mit kell írni. Azt írok, amit akarok. És hogy én nagyon kíváncsi voltam, és tehát én nagyon vicces, hogy mindenki azt várt, hogy regényt fogok most leadni, vagy a Half-Life-be le fognak megjelenni, nem? Ez az én szuverenitásom. És mivel nem ebből élek, tehát ebből nem lehet megélni, meg nem lehet Tehát nem, meg lehet élni belőle, csak nem úgy, ahogy ők szeretnél. De hogy mivel ez van, ez ilyen szabadság, és engem roppantul érdekelt az, már hosszasan pofáztam az előbb arról, hogy az írás lehetetlensége. Tudod? Tehát megvan az, hogy van egy csávó, akinek az az elképzelés, hogy semmit nem lehet elmesélni. Az csak rossz lehet, én ezt gondolom. Tehát nem lehetséges. Tehát minden kudarcra van ítélve. És amikor nyomaszt, és megpróbálod a problémát megoldani, az az írás. És én kijavítom ezt. Én ismertem a nagyapámat a novelláimban. Én tudom, én nem csak homályos, én tudom, hogy ő ki volt. Ezért csináltam. Ennyi.
Köszönöm szépen ezt a választ. A kötetnek van egy kis regénye, és most megkérném Gergőt, hogy fáradjon vissza a színpadra, hogy a Varjú királyból is olvasson fel egy részletet. Addig én csak egyet akarok mondani, hogy ez az otthonosság, ezt szívesen visszatérek majd egy nagyon picit erre, hogy engem az foglalkoztat, hogy tehát nem a kibejárás érdekel, hanem hogy ott olyan a te novelláidban nagyon tiszták a morális szabályok, és ezt értem az otthonosság alatt, hogy ebben érezheted jobban magad esetleg, tehát erre vonatkozott így utólag a kérdésem, de most kasszás.
Ebben igazad van. Tehát ebben igazad van. Én megvan a szín, biztos, hogy megvan a Sin City, a Frank Miller képregény. Ugye ebben van az, hogy a Marvel azt mondják, hogy elemében érezte volna valami csatamezőn, ahol ott kaszabolhat, meg nem tudom micsoda. Igen, tehát hogy én sokkal jobban szeretném, hogyha nem lennének olyan szarok az emberek, mint amilyennek valójában. És ebből a szempontból még a negatív hősök is ilyen szóval egyszerűbb, és ezekben a szabályokban, olyan jó lenne ebbe ezekben a szabályokban élni. Tehát, hogy igen, tehát hogy azt gondolom, hogy van egy univerzális moralitás, ami a vallásokkal együtt, tehát nem kell valláshoz kötni, hanem van egy univerzális moralitás. És ezek is halványodnak el, ahogyan a bolygó túlnépesül, ahogy egyre több ember van, felülíródik egy csomó minden. És az én novelláim azért működnek, mert gondolom én, nem, remélem. Tehát remélem, így ez a jó szó. Mert egy olyan univerzális morál jelenik meg bennük, vagy annak a hiánya, ami megjeleníti magát a morált, ami mindenkire érvényes. És aminek mindenki szeretne megfelelni. És ez az, ami engem érdekel. Tehát én feldolgozom a családtörténetemet, de nem a családtörténet az izgalmas, hanem az a morál, amiről úgy szeretnénk, hogy lenne. Ez baromi patetikusan hangzott, bocsánat.
Kaszás Gergőt kérem meg, hogy felolvassa a másik részletet.
Csontos leverte a csizmájáról a sarat, amikor belépett a házba. Csabi bezárta mögötte az ajtót. A hirtelen melegtől Csontos szédülni kezdett. Minden tagjába belenyilalt a fájdalom. Lehuppant a vaskálya mellett álló fotelbe. Kávé főtt a tetején, egy alumínium kávéfőzőben, a szaga megtöltötte orjukait. Csabi két bögrét vett elő, kitöltötte, majd lesütött szemmel Csontos kezébe adta. Van egy cigid? Van. Egy nejlonzacskót vett elő, benne olcsó dohánnyal. Szétszóródva hüvelyek is voltak az acskóban, és egy műanyag cigarettatöltő. Megtöltött egy szálat, és Csontos kezébe adta, majd tüzet adott a kályha mellett heverő gyufával. Csontos köhögni kezdett, de az italtól már tudott beszélni. Sajnálom a tegnap estét, mondta Csabi. Tudom. Bevillant az előző éjszaka képe, a verekedés a parkolóban. Érezte az öklei sajgását. Nem is értette, hogyan tudta belerángatni Csabi az egészbe. Azt meg végképp nem értette, miért adta neki oda a maradék pénzét, hogy herbált vegyen a városban. Miért gondolta, hogy akár működhet is, hogy a besodort cigarettákat majd szállanként adják el a diszkóban? Csabi azt mondta neki, hogy minden rendben van, mert ismeri valahonnan a kidobókat. Nem is volt gond velük. azzal volt baj, hogy mint bármit, amivel pénzt lehet keresni, már ezt is csinálta valaki más. Nem tartott sokáig, amíg három gyerek ki nem rángatta Csabit, és rúgdosni nem kezdték, mert rontja az üzletüket. Időben érkezett. Úgy megütötte az egyiket, hogy hallotta az állkapcsának recsenését. A másik kettővel sem udvariaskodott. Amikor végzett velük, felrángatta a földről Csabit, és futottak. Csak a Herbát hagyták ott a nagy sietségben. Visszafizetem neked, megígérem, mondta Csabi. Oké. Tisztában volt azzal, hogy sosem fogja látni azt a pénzt. Csabinak sem volt semmije. Miért van a madár az ajtón? Kérdezte, hogy témát váltson. A varjú király miatt. Hogy ne vigyen el. Csabi és a meséi. Egy nép története mesékben. Ezekkel szórakoztatta a szobájukban lámpaoltás után. Hitt is bennük. Ugyanúgy hitt a varjú királyban, mint Szűz Mária Istennek szent anyjában. Utóbbiért vetett keresztet minden templom előtt, és csókolta meg a kezét. Az igazán bűnösökért a varjú királyt küldi a sátán, mesélte suttogva, ahogyan neki is suttogva mesélték. Kiválja a szemüket és megeszi a szívüket, hogy ne láthassák Istent és ne érezhessék a kis Jézusnak szeretetét soha. Emberteste van és varjú feje. A széllel repül és a szentségtelen órán jön a bűnösökért, hogy minden szeretetet kiváljon belőlük. Csontosnak elképzelése sem volt, hogy milyen szeretetet lehetne még kiválni belőle. Egyedül abban hitt, hogy fárasztó az élet, fájdalmas és szomorú, hogy nem vezet sehová, de mesztelen ököllel védi, hogy el ne vegye tőle senki, mert ez az övé, az egyetlen magántulajdona. Akkor is, ha egyre többször tör rá a megmagyarázhatatlan szomorúsága semmiből, és marad hetekig, hónapokig elviselhetetlenül a nyakán. Nem hitt Istenben, mert az nem hallgatott a könyörgéseire, amikor próbálkozott. Az ajtóra szegezett varjúban sem hitt, pont olyan haszontalannak gondolta, mint az imádkozást. Arra született, hogy senki se figyeljen rá. És Csabi is erre született, csak ő nem volt hajlandó abba hagyni az álmodozást. Kinyitotta a vaskálya ajtaját, és a cigaretta csikket a lángok közé dobta. A fájdalom sajgássá csitult a testében. Nem akarsz betépni? Kérdezte Csabi. Maradt egy kevés. Csontos bólintott. Csabi felállt, a szobába ment, egy kisméretű nejlonzacskóval a kezében jött vissza. Dohányt tett a cigaretta sodróra, óvatosan rászórta a port, majd megsodorta a cigarettát és Csontos kezébe adta. Meggyújtották. Csontos mélyen leszívta a füstöt, érezte a herbál gyógyszerízét és visszatartotta a köhögést. Átnyújtotta Csabinak a cigarettát, ő is beleszívott, majd visszaadta. Csabi megrakta a tüzet. Miközben dobálta a kályhába a fadarabokat, beszélt. Arra gondoltam, hogy elmegyek és jelentkezem árufeltöltőnek a Tescóba. Abból majd visszaadom neked a pénzt, amit az én hibámból elbuktunk. Persze, Csabi. Napi 20 kilométert fogsz gyalogolni a busz megállóig a jégben. Hajnalban kelsz és hajnalban fekszel le, már ha egyáltalán felvesznek. Minket nem szoktak felvenni. Gondolta, de nem mondta ki. Sosem tudta rávenni magát, hogy összetörje a fiú álmait. Valahol irigyelte értük. Csináltak még egy cigarettát. Érezte, hogy rátelepszik a kémiai tompaság. A szomorúság és a fájdalom elmúlt, csak a fáradtság maradt. Csabi is elcsendesedett. Hallgatta a nyirkos fa sírását és a recsegését a kályhában, majd elaludt a fotelban.
Köszönjük szépen! Itt a beszélgetés vége fele mindenképpen a Varjú király kisregényről is szerettem volna beszélni, és egy olyan részt választottunk ki, ami ennek a különleges barátságnak ágyaz meg, ami a történet kiinduló pontja, és Ez a történet nagyon röviden arról szól, hogy jönnek a migránsok, őrületben van az ország, a kötetnek egy másik novellája egyébként erre reflektál, hogy mi ez az őrület, ami Magyarországon zajlik, és egy cigány fiú és a barátja beállnak egy ilyen önkéntes alapon szerveződő egységbe, hogy visszakergessék a migránsokat oda, ahonnan jöttek. Az első kérdésem az, hogy ezt újságíróként már találkoztál ezzel a történettel, vagy ez ilyen értelemben full fikció?
Ugye a 2015-ös menekült krízis gyakorlatilag szerintem meglepetésként érte az ellenzéki sajtót. Tehát érted, én Kairóban éltem, meg azért járkáltam a Közel-Keleten, de erre nem láttam jelet. Megdöbbentő volt, tudod, akkor megjelentek az emberek. És már jó előre kondicionálva voltak a lakosság arra, hogy mit gondolunk a migránsokról, bevándorlókról. És ez egy nagyon komplex kérdés, tehát nincsenek jó válaszok, meg egyenes válaszok. Engem két dolog nyomasztott. Egyrészt bejelentette egy magyarországi militáns szervezet, nem csinálok nekik reklámot, tehát hogy nem fogom mondani a nevet, hogy ők akkor ugye toboroznak embereket önkéntes határvédelemre. És én ezt láttam magam előtt, mert a nácinak, az, nem is, ez nem náci, tehát ezeknek, a, tehát ezeknek az embereknek egy csomó, egy széles spektrumja van. Tehát, hogy akik elmennek hőbörögni a cigány sorra, tudod, ebben a pincér mellényben, ők nem gyilkosok, ők csak hőbörögnek. De vannak a hidegvérű gyilkosok, és a romogyilkosságuk után tudjuk, hogy ezek a hidegvérű gyilkosok, ezek léteznek. Ez egyik karakteremet. Tehát, és 2010-ben én az Attila Intézetnek dolgoztam, aki kifejezetten gyűlöletcsoportokkal foglalkozott, tehát személyesen interjúztam, beszéltem ilyen típus embereket, tehát láttam ennek a morálnak a működését, tehát a kikapcsolását. Meg a másik, hogy a Közel-Keletének azon alapvetően szektariánus társadalmak, tehát én beszélgettem olyan embereknél, ahol lekapcsolódnak a gombok, amikor mondjuk egy más vallásban, más etnikumról van szó, ő nem tekinti emberi lénynek. És akkor ezt ugye, tehát egy hírt olvastam, írtam is róla egy publicisztikát még a 24-be, és ebbe bele akartam tenni, tehát az a baj, hogy a vidékről, tehát a hagyományos, tehát a vidékről nagyon kevesen írnak a szépírók, mert azok a szépírók is, akik egyébként vidéken élnek, az online térben Budapesthez igazodnak. És én ebbe úgy bele akartam, tehát megvolt a történet, és borzasztóan nyomasztott ez a történet, hogy ezt akkor, mert ugye beállt a teljes káosz és fejetlenség, ezt simán meg lehetett volna csinálni, és remélem nem csináltak meg. De hogy rengeteg nyoma volt ennek, és akkor ebbe bele akartam tenni azt a képet, ami azért nem nagyon van meg a vidékkel kapcsolatban, a teljes vételenséget az információkkal szemben. Tehát, hogy az információ hiánya, az, hogy a magyar drogpolitika szabadon engedte, tehát nincsen ilyen, hogy magyar drogpolitika. Ezért tehát a kábítószer listán nem szereplő mindenféle ilyen szintetikus szarokkal, tehát tényleg nagyon kevés olyan médium van, ami foglalkozik azzal, hogy gyakorlatilag az alkoholnak a szerep, nagyon hamar kiszorította a mély szegénységben élők körében, vagy a vidéken élő mély szegénységben ezek a herbál kábítószerek, ezek a designer drogok. És akkor ugye én ezt, tehát hogy olvastam egy statisztikát 4 évvel ezelőtt, hogy az öngyilkosságok száma a tanyavilágban, ezen az átokházán a legmagasabb. És akkor ez egy olyan volt, mint egy fekete ballada, tudod, ami így összeállt egy csomó kisebb részből. És hogy ki ezt szeretnél kijavítani, az elején azt mondtad, hogy ez ilyen egzotikus barátság, vagy nem is azt, nem tetszett, nem emlékszem, nem tudok pontosan idézni, hogy figyelj, a rasszizmus a mély szegénységben nem nagyon létezik. Tehát a mély szegénységben élők, azoknál az, hogy valaki roma, vagy nem roma, tehát nincsenek ilyen jelek, nem igazán meghatározó. Itt egy ilyen társadalmi osztályról van szó, aki egyik napról a másikra él. Nem gondolom ebben. Az öcsém elment Kőhidára, tehát a fegyházba, előadásokat tartani, meg a rabokkal dolgozni. És nagyon érdekes, amit mondott, hogy figyelj, vannak a romák, meg a nem romák, így nagyon erős rasszizmus jellemzi mondjuk a börtönben a szavazást, és ő látott olyan nyilvánvalóan nem roma, és akkor most a szintikről ne beszéljük, akiről nem tud, tehát nincsenek külső jegyek arra, hogy mondjuk roma származású, aki nem akart beállni a szélső felé, és az simán azt mondta, hogy ő roma, és inkább arra felé volt. Én azt gondolom, hogy ez a barátság, ez nagyon egzotikus, meg ilyesmi, én azért akartam ezt betenni, mert alapvetően a mély szegénységben ezek a kérdések így nem merülnek fel. De figyelj, a romaságot...
Bocsánat, én nem tudom, hogy az egzotikus szót használtam, én most azon meglepődnék, de hogy a barátságnak az a része érdekelt, azért különleges ez a barátság, mert...
Különleges,
az
egyik... és én kérek elnézést, a különleges mondta, de hogy...
De hogy az arra vonatkozik, hogy ami most ebben a részletből nem teljesen derült ki, de azért a Herbál miatt egy kicsit kiderült, tehát hogy pont ez a különböző társadalmi helyzetük miatt nagyon, nekem ettől különleges, hogy a csontos az odaérkezik ehhez a barátjához, aki egy olyan helyzetben van, ahonnan nem látni a kitörési pontot.
A csontosnál sem nagyon látni a kitörési pontot. Tehát, hogy nem az számít, hogy milyen színű a bőröd, milyen ruha van rajtad, hogy látszik-e, hogy milyen gyakran tudsz fürödni. És én azt gondolom, hogy a rasszizmus persze megjelenik, amikor egy erős külső jegyeid vannak, ez megjelenik a társadalomban, de hogy a mély szegénységben élő nem romák, és akkor most tette ez egy elég tág csoport, ők ugyanolyan periférián vannak. Figyelj, a vadkapitalizmusban, meg a kapitalizmusban, mint olyanban, egyetlen szempont számít, hogy van-e pénzed, vagy nincs. Meg tud-e venni a szolgáltatást, vagy nem tudod. Fogyasztó vagy nem. És ha nem vagy fogyasztó, nem vagy senki sem. Ezek az emberek nem fogyasztók, tekintve, hogy nem tudnak részt venni a termelésben. De azt gondolom, hogy ez a barátság önmagában nem különleges, számtalan ilyen konstrukció van. A cigányságnál pedig nagyon, nagyon kis rétege, akinek van egy kulturális identitása. Mert ezt tüzelvassal írtották, ezt eleve ugye egy orális kultúráról van szó, tehát nagyon kevés ilyesmi van. De nem szeretnék így, tehát nem szeretnék ez a fajta a cigányság nagy tudósa lenni, vagy bármi ilyesmi ezekben a szövegeimben. Egyszerűen engem lenyűgöz, és a gyerekkoromon keresztül, meg az átszövődő ilyen történetekkel, lenyűgöz ez a fajta babonavilág, ami öröklődik, ez az orális kultúra, aminek nincsen irodalma, illetve van egy-kettő, akit érdemes olvasni, Kele Fodor Ákost például, tehát érdemes olvasni. Hát olyan Jónás Tamás is ír egy könyvet, tehát ami kifejezetten, tehát érdemes ezzel foglalkozni. Ezek az emberek, akik meg vannak fosztva egy kultúrás identitástól, és létre kell hozniuk a sajátjukat. Én mesélek, nagyon érdekes az, hogy tehát mondok egy példát, tehát a varjú levesről, mint olyannal. Beültem most taxiba itt Pesten, amikor kijött a második könyvem a Lélekeszpedi Éjszakai, ugye ennek a záró története a varjú leves. És akkor ez nagyon friss volt, és ez az egész elementális, hogy a varjak, mint megevése, ilyesmi. És egy roma srác volt a taxisofőr, és akkor mondtam neki, hogy éppen most fejeztem egy ilyen sztorit, meséljem el. És hogy nyugat-magyarországi romaságnál még a jelentése is más. Tehát ő azt mondta, hogy akkor kell varjú levest enni, ha fiút akarsz csinálni. És ez egy más narráció, ez egy orális kultúra, és annyi variáció van, amennyit el tudsz képzelni. De hogy én nem gondolom, hogy ez egy különleges barátság lenne, és nem gondolom, hogy tehát normális esetben ez számottevő lenne. A mély szegénység generál problémákat, nem a bőrszín. Tehát nem attól vannak társadalmi problémák, mert valaki cigánynak születik, vagy feketének születik, hanem azért, mert ez predesztinálja egy társadalmi rasszizmus, és az, hogy ki vannak zárva a kapitalizmusnak minden állomásából. És amikor valaki megérkezik oda, hogy nem része a kapitalizmusnak, onnantól kezdve ezek között az emberek között nincsen társadalmi különbség. Tehát nem különleges ez, hanem ez szükségszerű tekintve, hogy ez egy tanyavilág, tehát hogy itt azért nem...
Azt gondolom, hogy egyébként a másik oldalon álló csapat, tehát akik az önkéntes sereget megszervezik, ők is ki vannak zárva a kapitalizmus nagy kérdéseiből. nekik valószínűleg egyel könnyebb a hozzáférés, de ők is ki vannak zárva, és ők a saját kérdéseikre abban találják a választ, hogy egy ilyen, amit említettél, magánmitológia, ez egy közös mitológiájuk, hogy nekünk kell megvédeni a hazát, a fehér népet. És
én ezt akartam is karikírozni egy kicsit, tehát hogy ezt a fajta, mindenre az a válaszunk, hogy Trianon miatt, meg azért, mert igazságtalanság, és ezek valóban azok, csak nagyon régen történtek arra, hogy ezt indokként fel tudjuk most hozni. És hogy igen, tehát, és ezt a dinamizmus, ezt nagyon jól látod, hogy amikor tényleg ez a szorongás kora, miért? Mert mit nézel a tévében? A kívánatosat. Tehát az, hogy hogyan lehet élni, hogyan ilyesmi. Ha nem olyan az életed, mint amit megmondanak, hogy milyennek kéne lenni az életednek, akkor ez benned szorongást fog generálni. Ezeket a szorongásokat a hívő ember Isten felé ki tudja. Tehát, hogy van-e értelme a létezésnek, ezt a hívők Isten felé tudják kitolni. De valamit keresel, ami igazolja a tetteidet. Tehát ezért van az, hogy az összes ilyen bombó, ami elhangzott a mészárlások közben, azok idézetek különböző történelmi figuráknak a szájából, meg ilyesmiből. Engem ez is érdekelt, hogy rengeteg ilyen emberrel beszéltem, akinek az ad értelmet, tehát keresel valamit, és ki tudod tolni a bajaidnak az okát valami külsőre, tehát nem te vagy a felelős, ez ugye az áldozati beteszedés, meg bármi, tehát ez mindig működik, és hogy ettől te különleges vagy, tehát neked küldetésed van, neked feladatod van, és ez működik mondjuk tehát a B csapatban, tehát abban a csapatban, hogy igen, tehát hogy ebben egy gyilkos van, és egy gyilkos van, aki erre hivatkozva meg tudja, át tudja kattintani az egész társaságot, mert akkor hirtelen egy hatalom lesz, hirtelen leszünk valaki, hirtelen történik valami. Az egyetlen ember, akinek direkt moralitása van, az a Csabi, akit ki is végzek a kisregényben. A Csontosnak pedig már négyen nincsen moralitása, neki álmai vannak. És hogy le vannak tiltva, tehát például az összes többi karakternél ezek nem tudnak megjelenni morális dilemmaként, mert felülírja az, hogy egy felsőbb jó, tehát egy felsőbb, egy más dologé a felelősség. Tehát én nem vagyok felelős, én ezért csináltam ezt. És hogy ez azért jellemző, ez egy toxikus szektáriános gondolkodás, amely megfosztja a nem a közösségemhez tartozó egyéneket, az alapvető, tehát még a létezés az a jogától is. És ez nagyon jól látható, tehát ugye ott voltam Irakban vagy Szíriában, ahol tehát a jazidiktől kezdve a különböző, tehát az iszlám államnak a működése után, tehát én láttam ezt működni egészen hardcore szinten, tehát tényleg ahol nem, tehát megszűnik az emberi viselkedés. Ez az egyik. De a másik az, hogy itt azért van egy jelentős, valódi veszély is, tekintve, hogy nem csak a menekültek meg családok érkeznek az országba, hanem volt, tehát katonaszökevények, milicisták, aktív terrorista sejt tagok érkeznek, tehát ez nem egy fekete és fehér történet. Ez is erősíti, még jobban felerősíti az egészet. Nem nagyon nehéz ebben állást foglalni, és innentől kezdve engem az érdekelt, hogy tudom-e ábrázolni, tehát le tudom-e írni azt, hogy rengeteg ilyen típusú emberrel találkoztam. De mondjuk a migráns kérdés, tehát a menekült krízisben én nem szeretnék igazságot tenni ebből a szempontból, nem lehetséges. Tehát én nem tudok, ez nem... Tehát senki nem tud jelenleg Európában, meg a világon szerintem. De az érdekelt, hogy ennek a lélektana hogyan működik, tehát hogyan magyarázom meg magamnak, hogy embertelenül viselkedem. Míg az, amit mondanom kell magamnak, hogy én ezt meg tudjam csinálni. De hát ugye pont egy másik szövegemben, meg pontosan az ellentétje működik, amikor Dafke mindent lekapcsolok, ami természetes védekezési mód, és csak azért is úgy teszek, mint a ilyesmi. Ez érdekelt. Tehát ez érdekelt, hogy mi mozgatja bele mondjuk ilyen szélsőségekbe az embereket. És hát nagyon, tehát én nagyon nagy Móricz rajongó vagyok, és ugye, tehát én az utolsó pillanatban vettem ki a Varjú királynak az elejéről a barbárokból egy részt. Tehát én betettem egy mondatot a barbárokból, és ezt akartam. Tehát ugye a Móricznak ez a novellája, ez azért nagyon jellemző Magyarországra. És ezzel akartam még foglalkozni. Nagyon sok faktor volt ebben az egészben, de hogy tényleg a radikalizálódás érdekelt, illetve az az érdekelt, hogy igen, tehát igen, és ez a legrémisztőbb az egészben, hogy ez megtörténhet. Tehát ugye, hogy feltételezzük azt, hogy nem történhet meg Magyarországon. A rossz hírem az, hogy bármikor, bármi. És az egész világban, hogy gyakorlatilag nem nagyon van ilyen, és látjuk ezeket a mozgató rugókat, amiktől ezek így bekattannak és működnek. És hát a legrosszabb az, hogy senki nem vállal hosszú távú felelősséget azért, ami történik az országban. Hanem mindig a pillanatnak élünk, a magyar politika mindig a pillanatnak élt a rendszerváltás óta. A hosszú távú károkat, amiket okozunk az országban, erről nem nagyon beszél senki.
Hát nem úgy terveztem, hogy így lefele visszük a végén a hangsúlyt, de nagyon köszönöm szépen, Sándor, hogy itt voltál velünk, és a Varjú Király könyvet bemutathattuk. Tök jó volt veled beszélgetni, és most legyen az, hogy akkor ezt megszakítjuk, ezt a beszélgetést, és valamilyen formában ez folytatódik majd. Nagyon köszönöm a nézőknek, hogy itt voltatok. Folytatódik a Margó Irodalmi Fesztivál vasárnapig folyamatosan. Ma nincsen dedikálás, de a könyveket meg lehet vásárolni kint a Bookline standon. Köszönöm még egyszer neked, és köszönöm mindenkinek, hogy itt voltak ma velünk.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.